Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Január 31-én a Piszkéstetői Obszervatóriumban egy különleges kisbolygót fedezett fel Sárnecki Krisztián, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó csillagászati és földtudományi kutatóközpont munkatársa. A csillagászt Fehér Anna Magda kérdezte.
Az obszervatóriumban évek óta folyik a kisbolygóknak a megfigyelése, és egy célzott program keretében pedig már ősz óta kimondottan a Földet megközelítő égitesteket keresünk. Ez volt az ötödik elismert felfedezésünk. Ez egy 40-50 méter átmérőjű égitest, nem olyan túl nagy, de azért nem is annyira pici. Esetleges becsapódás esetén ez már egy nagyvárosnyi területet is képes lerombolni, de ettől a most talált égitesttől nem kell félni, több millió kilométerre húzott el most is tőlünk, és ha majd visszatér, véletlenül legközelebb 2027-ben a Föld közelébe, akkor sem tud 1,9 millió kilométernél közelebb kerülni a Földhöz, tehát ilyen szempontból ez nem veszélyes égitest. Ami a különlegességet adja, az eddig már a világ különböző helyei megtalált 20 ezer ilyen földközeli szikla égitest kisbolygó között, hogy szokatlanul rövid a keringés periódusa, ugye 199 nap alatt, tehát egy leellegnyivel több mint fél év alatt meg is kerül egyszer a napot, majdnem kétszer olyan gyorsan járja körül, mint a Föld. Ugye ez úgy lehetséges, hogy az átlagos naptávolság az még a Vénusz átlagos naptávolságnál is kisebb, ugye a Vénusz az 225 nap alatt járja körül a napot, tehát ez nagyon picit tartózkodik itt a Föld közelében, egy kicsit kiebb kerül, mint a földpálya, ezért nem lehetett most az éjszakai égen megtalálni, de pár nap múlva már megy is vissza a földpályán belőle, ott tölti az élete nagy részét, és még a Merkurnál közelebb is jut a naphoz, ami azt jelenti, hogy ebben az időszakban egyébként a felszíne az több száz fokosra felhevül.
Mi lehet a jövője, a sorsa ennek a kisbolygónak? Esetleg elképzelhető, hogy valamikor majd a napba fog csapódni, vagy esetleg a Merkurba, ahogy említette, a Föld az nem veszélyeztetett.
Igen, ugye mondjuk úgy, hogy jelen pillanatban a Föld nem veszélyeztetett, ez véletlenül a következő évszázadokban is így lesz, de azért, ha hosszú távon nézzük ennek az égitestnek a sorsát, akkor szépen lassan változik a pályája. Ezt mi magunk, meg a többi bolygó, egyébként a Vénuszhoz, meg a Merkurhoz is közel kerülhet, bár jelenleg azokkal sincs becsapódási pályán, meg maga a napnak az erős gravitációja, árapályhatása is változtatja a pályáját, tehát hosszú távon, ilyen 10 000, 100 000 vagy millió éves távon egy ilyen égitestnek tipikusan az a sorsa, hogy vagy beleütközik valamelyik belső bolygóba, évszázezeres távlaton, de valóban a legnagyobb esélye annak van a statisztikai számítások szerint, hogy majd a napban végzi, illetve hát egyre-egyre közelebb sodródik majd a naphoz, itt az apró pályaváltozások okán, és egyszer csak annyira közel kerül már hozzá, hogy úgy felporrósodik a felszíne, hogy szép lassan elpárolog, elfoszlik, darabokra hullik. A földközeli égitestek nagyobb részének egyébként ez a sorsa, tehát nem becsapódás, hanem annyira közel sodródnak idővel a naphoz, hogy a teljesen felemészti őket a napsugárzás.
Igen, és ahogy említette, mintegy 20 ezer ilyen földközeli kisbolygó kering az űrben, de a naprendszerben mennyi ilyen kisbolygó található, és miért fontos ezeknek a felfedezése, nyomon követése?
Még ennél is több törmelék van, de kb. 20 ezeret azonosítottunk a Föld közelébe, és most már 1 millió azok fölött van azoknak a száma, amit a teljes naprendszerben ilyen törmeléket azonosítottunk. Ezek közül egy kisebb rész az Magyarországon került felfedezésre. Nyilván a közelünkbe érkezőknek van ugye egy praktikus oldala is, hogy azért eleltalálnak ezek minket, ha még kisebbek is, és nyilván a földeréteni ezeket egy, mondjuk egy természeti katasztrófát megelőzendő, az tényleg abszolút hasznos. Alapjában ezek az apró égitestek sokszor sokkal eredeti formában őrzik a naprendszer keletkezésének dolgait, annak az ős anyagait, mint például itt magunk a talpunk alatt a Föld, vagy akár bármelyik nagy bolygó, amelyekben ugye jelentős változások zajlottak le az évmilliárdokat. Ezek az apró égitestek furcsa mód sokszor megkímélődtek ezektől a nagy változásoktól, átolvadás, időjárás, ez az amaz. Úgyhogy ezért a tanulmányozások fontos, mert a naprendszer őstörténetére, naprendszer kialakulására lehet következtetni belőlük.
Az első lépés az, hogy meg kell őket találni. A Piszkéstetői Obszervatórium az elmúlt 3 hónapban a NASA által szponzorált nagy amerikai keresőprogramokkal vetekszik ebben a munkában. Ön is említette, hogy most különös figyelmet fordítanak a kisbolygó keresésre. Mire van erre szüksége? Jó időre, jó időjárási körülményekre, kitartásra, szakmai alázatra, szerencsére, ugye most ön bukkant erre a különleges kisbolygóra, de milyen feltételekhez van ahhoz szükség, hogy megtaláljanak egy-egy ilyen égitestet?
Hát ugye mindenféle csillagászti felfedezéshez elsősorban jó időre van szükség, aztán ha hát ez ugye a szerencse, meg a hely kérdése, kell egy nagyon jó távcső, nagyon jó digitális kamera bele, ez szerencsére adott nekünk az elmúlt évtizedek, illetve egy friss GINOP-pályázat kapcsán, és hát aztán persze kellenek a megfelelő módszerek, szoftverek, meg mindig kell egy kis szerencse is, hogy a megfelelő égterületen épp ez a mozgó kisbolygó ne vetüljen a képe pont esetleg egy csillagra, ami megakadályozza a felfedezését. És ebben az egészben van egy ilyen kis nemzetközi vetélkedés, hát az anyagi források révén az Egyesült Államok és a NASA viszi a prímet, de hát az ilyen földközeli kisbolygók azok néhány óra alatt képesek felfényesedni vagy elhalványodni. Így az, hogy mi nagyjából a föld túloldalán vagyunk mondjuk a kaliforniai meg Hawaii-szigeteki távcsöveknek, az igenis arra is biztosít lehetőséget, hiszen hirtelen megjelenő és esetleg rövid időn belül becsapódással fenyegető égitesteket mi találjuk meg. Meg hát ott is sokszor előfordul, hogy rossz idő van még ezeken a szárazabb helyeken is. Úgyhogy van egy ilyen kis baráti vagy kollegiális vetélkedés, ahol azért mindenki számon tartja, hogy mit ért el. Ilyen erőforrásokkal, egy világhatalom erőforrásaival nem is tudunk petekedni, de például Európában abszolút vezető szerepet töltünk be, olyannyira, hogy ilyen földközeli kisbolygó felfedezés az elmúlt hónapokban nem is történt máshol a mi kontinensünkön, mint itt Magyarországon.
Sigma, a holnap világa.
Az optimális műszakbeosztástól a hatékony tesztelésig sok területen nyújthat segítséget a matematika a cégeknek a pandémia során, derült ki az első online partner találkozón. Virányi Zsolt kérdezte Röst Gergelyt, a Szegedi Tudományegyetem matematikusát.
Ez a rendezvénysorozat, ez a Humacin nevű szervezetnek a rendezvénysorozata. Humacin az a Magyar Ipari és Innovációs Matematikai Szolgáltatási Hálózat, és ez tulajdonképpen a Magyarországon működő alkalmazott matematikai kutatócsoportok hálózata. Főleg járműipar vagy egészségipar, de más területeken is együttműködik a vállalatokkal különböző ipari matematikai feladatoknak a megoldásában. Készítettünk egy fehér könyvet, úgynevezett vállalati fehér könyvet, ez még szeptemberben készült el, és ez letölthető nagyon sok helyen, ha az internetről valaki megkeresi, ez egy 40 oldalas kiadvány. Ezt epidemiológusokkal közösen készítettük. A matematikai számítások, modellezések, elemzések segíthetnek abban, hogyan szervezze meg egy nagyvállalat a műszakjait, hogyan ossza be a csoportokat úgy, hogy minél kevesebb kontaktus alakuljon ki a munkavállalók között, mégis megfelelően működjön közben a vállalat. Hogyan kell megváltoztatni az együttműködések, kontaktusoknak a struktúráját. Ha egy vállalat tesztelni szeretné a munkavállalóit, akkor kik azok nagyobb kockázatú központi emberek az adott munkahelyen, akit érdemes esetleg gyakrabban tesztelni, milyen munkavállalókat milyen gyakran érdemes tesztelni, milyen típusú tesztel, de ez a járvány különböző fázisában hogyan kell ezeken változtatni, ezeken a tesztelési stratégiákon, hogyan lehet a különböző intézkedéseknek, védekezési intézkedéseknek költség-haszon elemzését kiszámítani.
A cégeket hogyan lehet azért több csoportba osztani, hiszen nem mindegyiknek ugyanaz a problematikája, és hát szerintem ebben is a matematika, az önök kutatásai segíthetnek.
Így van, ugye különböző szervezeteket, gazdasági szereplőket különböző szempontból érint a járvány. Vannak olyanok, akik csak a munkavállalókat szeretnék védeni. Sokan dolgoznak egy irodában, vagy egy épületben, vagy az egész vállalati nagy hálózatot alkot. Különböző egységek vannak, köztük az emberek jönnek, mennek, át tudják vinni potenciálisan egyik egységből a másikba a fertőzést, és ezt szeretnék megakadályozni. Vannak olyan vállalatok, akiket nyilván a megváltozott piaci környezet érint. Hátrányosan akár, mert járványhelyén nem tudják nyújtani azt a szolgáltatást, vagy nincs igény arra a termékre, vagy az ellátási láncaik akadoznak. És itt tovább az egy másik fajta szempont, és van a harmadik, azok a vállalatok, akik konkrétan valamilyen formában részt vesznek a járvány elleni védekezésben, célzottan erre fejlesztenek, vagy a pandémia során felmerült igényekre próbálnak reagálni új fejlesztésekkel, új technológiákkal, és akkor őnekik nyilván az is fontos, hogy próbálni előrejelezni a járványnak az alakulását abból a szempontból, és ezekre a termékekre, szolgáltatásokra mekkora igény lesz a jövőben.
Szigma, a holnap világa.
A magyar nyelvtörténet úgynevezett ómagyar kora a legkorábbi olyan időszak, amelyből írott források állnak rendelkezésünkre. Ezért elsőrendű fontosságú, hogy ebből az izgalmas, sok változással járó periódusból származó nyelvemlékeket összefogottan a maguk teljességében kutassák. Ezt a célt tűzte ki maga elé a Debreceni Egyetem Magyar Tudományos Akadémia által is támogatott magyar nyelv és névtörténeti kutatócsoportja, amelynek vezetőjével, Hoffmann István egyetemi tanárral, az MTA levelező tagjával beszélgettem. Mi a nyelvtörténetben használatos korai ómagyar kor?
A történelemmel, a történeti tudományokkal foglalkozó kutatók természetszerű módon a múltat korszakokra szokták osztani, azért, hogy könnyebben eligazodjunk benne. A magyar nyelvtörténészek egy fontos korszakváltásaként a magyar nyelvtörténetében a honfoglalást szokták megjelölni, hiszen ez egy olyan időszak, amikor a magyar nyelvnek a helyzete, földrajzi környezete, így a körülötte lévő nyelvekkel való kapcsolata, az európai kultúrához való szorosabb hozzákapcsolódása révén olyan fajta folyamatoknak a részese lett, amik addig nem jellemezték a magyar nyelvet. Tehát ez egy nagyon fontos nyelvi fordulópont is volt a magyarság történetében. Egy új korszak kezdődött ebben a korban, ezt ómagyar kornak nevezzük. Ezt az időszakot a nyelvtörténészek egészen a Mohácsi vészig számítják, amikor szintén egy olyan jelentős átrendeződés következett be a magyarságnak a történetében, amely a nyelvére is komoly kihatással volt. Persze ezek a fordulópontok nem látszanak nagyon direkt módon közvetlenül a nyelvben, hanem inkább szimbolikus jelentőségűek, olyanok, amelyek hosszabb távú nyelvi változásokat, nyelvi folyamatokat indítanak el. Nos, ez az ómagyar kor, tehát a honfoglalástól Mohácsig egy meglehetősen hosszú időszak, ezt a nyelvtörténészek két kisebb szakaszra szokták bontani, a korai ómagyar kort, azt mondhatnám úgy is egy ilyen hosszú Árpád-kornak tekintik, a 14. század közepéig körülbelül 1350-ig számítják. Ennek az az oka, hogy a magyar nyelvben ekkor egy fontos változási időszak kezdődik ismét csak, a magyar írásbeliség például akkor jutott el olyan szintre, hogy hosszabb írásművek is születtek már magyar nyelven, könyvek, kódexek. Tehát ez a korai időszaka ennek az ómagyar kornak, a honfoglalástól 1350-ig, ez az úgynevezett korai ómagyar kor.
Említette a magyar írásbeliséget, milyen nyelvi emlékeink vannak ebből a korszakból? Nem olyan régen került a kezembe egy 1165-ös oklevél, ami latinul volt. Hol vannak a magyar nyelvi emlékek?
Amikor a magyar honfoglalás lezajlik, ugye azt szoktuk mondani, hogy a magyarság európai, nyugati, római központú egyházi feudális kultúrkörbe kapcsolódik be. Ennek a kultúrkörnek egy nagyon fontos követelménye, ha úgy tetszik, jellemzője az írásbeliség. A magyarság addigi történetét a nomadizáló jellegű életformából is adódóan nem kísérte az írásbeliség, tehát nem volt a magyarságnak ténylegesen használt írásbelisége. Ez az új kultúr viszont ezt megkövetelte. Csakhogy egész Európában, ebben a feudális keresztény kultúrkörben az írásbeliség nyelve a latin volt. A tudományoknak, a magasabb kultúrának a nyelve a latin volt, és így az írásosság is, egész Európában. Ezek a magyarországi írásbeli emlékek tehát latinul születtek meg, és csak hosszú-hosszú évszázadok teltek el, mire magyar nyelven is születtek már munkák. Tudnélik, ez is egy folyamat, hogy egy nyelvre, egy írásrendszert ráalkalmazzanak, kezdjenek el egy betűkészletet hozzácsatolni egy nyelvi formához, ez nem megy egyik napról a másikra. De mint mondom, tulajdonképpen a kor Európájában igény sem volt rá, hiszen ez latin nyelvű volt ez az írásbeliség. Úgyhogy a magyarságnak vannak dokumentumai ebből a korból, de ezek nem magyar nyelvűek. Illetve hát bennük a magyar nyelv csak nagyon-nagyon apró kis részletekben jelenik meg.
Ezek a bizonyos apró részletek leginkább nevek és helységnevek. Vannak-e olyan dokumentumaink, amik ténylegesen magyarul íródtak ebben a korban?
Igen, a latin nyelvűség megkövetelte tulajdonképpen azt is azért, hogy néha magyar elemeket beemeljenek ezekbe a szövegekbe. Ezek a latin nyelvű dokumentumok főleg a korabeli tulajdonjog igazolása miatt, közigazgatási ügyek miatt születtek meg, de ezekben például egy birtokadományozásakor meg kellett említeni azokat a helyeket is, ahol az adott birtokok szerepelnek, vagy például azokat, akiket az adomány illet, vagy vagy éppen akiket adományoztak a birtokokon, mint ott élő népességet. Tehát ezekben a latin szövegekben magyar szavak, főleg magyar helynevek és személynevek is belekerülnek. Lassan azonban megteremtődött a magyarságban az az igény is, hogy magyar nyelvű szövegeket is létrehozzanak, tudnélik ennek a magasabb kultúrának a képviselői, például az egyháziak, a mindennapi gyakorlatban magyar anyanyelvűekkel is kapcsolatban kellett, hogy legyenek, és ezt természetesen az anyanyelvükön tették meg. Mondjuk temetésekkor nyilvánvaló, hogy a magyar nyelvet használták a szertartásokon, és ez létrehozta annak az igényét is, hogy amikor erre a hivatásra a korabeli értelmiségiek felkészültek, akkor ezeket írásos anyagok, ha úgy tetszik, tananyagok segítségével tegyék meg, ez pedig ugye azt jelentette, hogy ezeket magyarul is rögzíteni kell. Így született meg tulajdonképpen, ha távolabbról tekintünk a problémára, az első ránk maradt magyar nyelvű szöveg, amit szinte mindenki ismer, a Halotti beszéd, amely 1200 körül keletkezhetett. Bizonyára írtak már hosszabb szöveget, tehát szöveget, nem csak szavakat, korábban is magyarul, nem nagyon sokkal korábban kerülhetett erre sor, de akár évszázaddal is korábban keletkezhettek már magyar szövegek, csak nem maradtak fenn, nem maradtak ránk. Ez az első szöveg, ami 1200 körülről való, ez az, ami hát egy oldalnyi szöveg, egy temetésen elmondott beszéd, magyar szöveg ez tulajdonképpen.
A mai magyar nyelvben mennyire találjuk meg az ősi magyar nyelvet?
Hát ez nehéz kérdés, nehéz rá válaszolni olyan értelemben, hogy hogyan keressük ezt a régi magyar nyelvet. Hogyha elkezdi az ember mondani a Halotti beszédet, az előbb említett szöveget, valahogy úgy, ahogy a korban a tudomány gondolja, hogy mondhatták, például ilyen formában, hogy látjátok feleim, szümtük, helmik, vocsmuk, isapur és homu vocsmuk. Ugye így kezdődik ez a szöveg. És ha azt elmondja az ember egy átlagos műveltségű mai magyarnak, akkor adott esetben még azt sem ismeri fel, hogy ez magyar nyelven van. Ez amiatt van, hogy a nyelvnek a hangzása is alapvetően átalakul, átalakulnak a nyelvtani szerkezetei, átalakul a szókincse. Ez minden nyelv esetében természetes jelenség. Az mutatja valójában, hogy a nyelv a mindenkori társadalmi igényekhez, szükségletekhez alkalmazkodik hozzá. Ezért aztán egy régi nyelvet laikus számára nehéz fölismerni egy mai nyelvben. Ha ellenben olyan tudományos eszközökkel vizsgáljuk meg a magyar nyelvet, ami segítséget ad abban, hogy felismerjük ebben a régi és az újabb szavakat, régebbi és újabb hangokat, és így tovább, akkor kiderül, hogy ha mondjuk egy mai magyar szöveget, előveszünk egy újságot, egy mai regényt, vagy bármit, egy beszélt szöveget, elkezdünk vizsgálni abból a szempontból, hogy például az egyes szavai vajon mióta létezhetnek a magyar nyelvben, akkor kiderül, hogy egy szövegben meglévő szavaknak a döntő többsége, több mint kétharmada, akár háromnegyede is, olyan, ami közvetlenül vagy közvetve sok ezer éves múltra tekinthet vissza, tehát, ha úgy tetszik, a kérdésének megfelelően az ősi magyar nyelvnek a sajátosságait tükrözi valami módon.
Visszatérve a kezdeti időszakokra, mennyi szorvány emlékre támaszkodhatnak, amikor vizsgálják az ős magyar nyelvet?
Az első olyan emlékünk, amiben már magyar szavak lehettek, tehát ezek az úgynevezett szórványemlékek, István király, első István király uralkodása alatt keletkezhettek, ezek azonban eredeti formájukban nem maradtak fönn. Az első olyan oklevél, ami a leírt eredeti és hiteles példányában ránk maradt, hát az a közismert Tihanyi apátság alapító levele 1055-ből való. Ezután az egész Árpád korban, tehát 1301-ig körülbelül 10 000 olyan magyar oklevél, dokumentum maradt fönn magyarországi, latin nyelvű természetesen, így értem a magyar kultúrának, a magyar történelemnek a részeként keletkező oklevél, latinul 10 000 van körülbelül. Ezekben az úgynevezett szórványemlékeknek, tehát a benne lévő szavaknak, neveknek, helyneveknek, személyneveknek, ilyenneket jelölő szerkezeteknek a száma, az sok tízezres nagyságrendű. Tehát nem is nagyon kevés ez a nyelvemlék réteg, amire a nyelvtudomány támaszkodhat. Az egy jelentős probléma, hogy ezeknek a feldolgozása még máig is közel sem teljes, pedig hát nagyon-nagyon fontos forrásai ezek a régi magyar nyelvnek.
Mit jelent ez a feldolgozás? Mit kellene még ezekkel a nyelvemlékekkel tenni ahhoz, hogy jobban megismerjük a saját nyelvi múltunkat?
ez nagyon-nagyon sokrétű feladat. Ugye lehet felületesen közelíteni hozzá, és akkor azt mondjuk, hogy hát kérem szépen, ott van a tihanyi alapító levélben az, hogy Tihony, hát világos, ez a mai Tihany helyiségünket jelöli, és hát akkor látjuk, hogy akkor is megvolt, ma is megvan, ezzel elintézhetjük. Na de hát ugye felvetődik a kérdés, hogy vajon milyen tudásterületek bővíthetők például ennek az egy szónak az elemzésével. Mutat-e olyan fajta vonatkozásokat, hogy azon a területen milyen nyelvű népek éltek, milyen nyelvet használtak. Ehhez például egy nyelvésznek a szakképzettsége kell. Aztán az is kell lehez, hogy valaki azt mondja erről a Tihany alapító levélről, ezt jó régóta tudjuk, hogy ez bizony pontosan 1055-ben keletkezett, és eredeti példány. Ehhez történész, levéltáros, diplomatikus szakember kell, aki a diplomatikával, az oklevéltannal foglalkozik. És így tovább. Tehát egy csomó szakmának az együtt munkálkodása szükséges ahhoz, hogy minél pontosabb ismereteket kapjunk ezekről. És bármennyire meglepő, az is hozzájárul a múlt ismeretéhez, hogy a jelent mennyire ismerjük. Tudnék, például ezekben az oklevelekben helynevek vannak. És ezt nem mindig könnyű azonosítani, hogy egy adott oklevélben lévő helynév hol lévő helyet, milyen fajta helyet jelöl. Ezt igen gyakran akkor tudjuk pontosabban megmondani, a mai magyar nyelvterület, nem csak a Magyarország, hanem a Kárpát-medencében lévő egész magyar nyelvterületnek a mai helyneveit jobban ismerjük. És ez egy óriási nagy állomány, ez milliós nagyságrendű állomány. Hát ennek az ismerete is például, ennek a minél pontosabb ismerete hozzásegít bennünket a múlt ismeretéhez. Persze vannak mindig is, hát évszázadok óta kutatják ezeket, és voltak ismereteink, de igen sok ebből hipotetikus dolog. Mert kellő mélységben, kellő számban nem vizsgált anyagokra támaszkodnak ezek a vizsgálatok. A mai tudománynak szerintem az a feladata, hogy ezeket minél biztosabb, tárgyszerűen elemzett, konkrét nyelvi adatokra alapozóan igazolja, vagy akár elvesse ezeket a korábbi föltevéseket.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.